Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Tankó Ágnes, technikai munkatársam József Ferenc nevében. Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! Vízkereszt környékén vagyunk, és tudjuk azt, hogy Vízkereszt a második legrégebbi keresztény ünnep húsvét után. Ezen a napon zárul karácsonyi ünnepkör, és elkezdődik a farsang. Már a IV. Század óta megemlékeznek a hármas tartalmáról, azaz Krisztus születéséről, és 30 évesen a Jordán folyóba történő megkeresztelkedéséről, és a kánai mennyegzőn tett első csodatételéről, valamint a három királyok látogatásáról. Az egyház Jézus megkeresztelkedésének emlékére ezen a napon szenteli meg a vizet. A szentelt víznek az emberek gyógyító és tisztító hatást tulajdonítanak. Ezen a napon hazavihetjük a szentelt vizet, és a bölcsőtől a koporsóig fel is használhatjuk azt. Nézzük meg egy kicsit, hogy mit is jelent a mi hagyományainkban a vízkereszt, illetve a vízkeresztkor kezdődő farsang. A IV. Század elejétől kezdődően lett január 6-án liturgikus ünnepé a vízkereszt, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312 és 325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok látogatásának ünnepét. Az ünnep görög neve Epifánia. A keleti egyházak sokáig egyet tulajdonítottak ennek, a születés és az Epifánia ünnepét. Jézus születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a megváltó születésének örömhíre. Vízkeresztkor kezdődnek meg a házszentelések, amely a 15. századtól kialakult keresztény szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szentelt vízzel meghinti a lakásokat, házakat, valamint megáldja benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint házszentelés után az ajtóra fölírja az évszámot, és a népi értelmezés szerint a három királyok nevének Gáspár, Menyhért, Boldizsának a kezdőbetűit. Az eredeti értelmezés szerint a három betű latin áldásformula kezdőbetű is. Krisztus áldja meg e házat. A néphit a kréta és a tömjén megszentelését is ide sorolta. Tömjénezés szertartása a napkeleti bölcsek tömjén adományára utal. Az ajtók krétával történő megjelölésével és a tömjén elégetésével, illetve a vízzel hintéssel vált teljessé a házak és a benne élők megszentelése. A házszentelés egyúttal adománygyűjtést is jelentett a hívek részéről. A legtöbb négy hagyomány a három királyhoz kötődik. Gáspár, Menyhért és Boldizsár a betlehemi csillagot követve ment Judeába, hogy hódoljon a zsidók királyának. Mivel hosszú út volt Betlehemig, sok segítséget igényeltek, így lettek zarándokok, a turisták, az őket vendégül látó fogadók, csárdák, éttermek, valamint a prémerek vastag meleg ruhákat készítő tanácsok védőszentjeinek is nevezik a három királyt. Vízkeresztkor tehát utoljára gyúlnak fel a karácsonyfa fényei, gyertyái. A megmaradt édességeket mindenki szétossza, a fát pedig elégették. Egyetlen ág azonban megmaradt, amit a szentkép mögé tettek, ezzel igyekeztek távol tartani a gonoszt a háztól. Ehhez a naphoz tartozik a csillagozás és a három királyjárás hagyománya is. Ilyenkor vonultak fel a bibliai királyoknak öltözött emberek. Ezeket az alakokat általában gyerekek öltötték magukra, ahogy a betlehemezés idején is. A legfőbb kellék az a bizonyos csillag, amely mutatja az utat Betlehembe. Január 6-án szokás volt a szenteltményeket hazavinni, hiszen a szentelt víznek mindenkire gyógyító hatása volt. Nagyon sokan használták nagyon sok betegségre. Került belőle a bölcsőbe, a halottak koporsájába, valamint a mennyasszonyok koszorújára egyaránt. Egy évig tartották, és ami megmaradt, a következő év január 6-án azt a kútba öntötték, így a víz sosem romlott meg benne. Étkezési szokásainkra nem igazán terjed ki, mert nem igazán van olyan étel, amelynek kifejezetten az asztalon kell lennie vízkeresztkor, azonban vannak olyan országok, ahol akadnak hagyományok ezzel kapcsolatban is. Az olaszoknál és a franciáknál külön hagyománya van ilyenkor készült süteményeknek. A galette de roi például Franciaországban kerül asztalra ilyenkor. Népi jelentése a királyok sütije. Nem véletlen, hogy a három királyok ünnepén fogyasztják el. Magyar nyelvterületünkön nincsenek ilyen hagyományok, viszont tény, hogy mivel ilyenkor kezdődik a farsang, és az ezt követően egyre többen kezdenek el fánkot sütni otthon. A lekvárral fogyasztott édesség tulajdonképpen bármilyen ízesítésű lehet, hiszen léteznek töltött, mázas és számos egyéb típusú változatok is egyaránt a fánkok családjában. Január 6-ához azonban ma is élő időjárási megfigyelések kapcsolódnak. Ha ezen a napon csurog az eresz, akkor hosszú tél várható. Ám ha havazik, akkor korán ki fog tavaszodni. Ha fúj a szél, jó termés, szerencsés évünk lesz. Ha esik az eső, csapadékos lesz a tavasz, ám ha fagy, hosszú tél előtt állunk. Érdemes ezeket megfigyelni, én most errefele jövet, nagyon kevés esőnek voltam az elszenvedője, úgyhogy ha én kellenem beazonosítsam, hogy vízkeresztkor milyen időjárás volt, akkor azt mondanám, hogy egy picit csapadékos. Honnan ered a farsang? És mit ünnepelünk ilyenkor? Mielőtt ebbe a témába belemegyek, hallgassunk meg egy nagyon kedves kis éneket. Honnan ered a farsang, és mit ünnepelünk ilyenkor? Az, amit ez a kicsi ének is előre vetített, a jó kedvet. Tehát mindenképp a jó kedv, a felszabadulás lesz az átitatója ennek az időszaknak. Ugyanis a farsangról legtöbbünknek az állarcos bál és az ízletes, illatozó, szallagos fánk jut eszünkbe. Esetleg nagyon sokunknak a velencei karnevál és a mohácsi búsójárás, vergeteges hangulata, vagy éppen a jelmezkészítés a gyerekek osztályfarsangjára. De nézzük meg, Mióta is ünnepeljük a farsangot, meddig tart tulajdonképpen ez az időszak, és milyen élő és mára feledés homályába merült szokásai, hagyományai vannak. Tudjuk azt, hogy a farsang Vízkereszttől január 6-ától a nagybőjt kezdetéig egészen pontosan húshagyó keddig tartó időszaknak az elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek ideje. Jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, így alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. Naptári zárónapja minden évben más. A húsvéti nagybőjt kezdetét jelentő hamvazószerda határozza meg, ez az adott év húsvétjának az időpontjából visszaszámolva a 40. nap. Azaz idén például február 17-én lesz. A farsang csúcspontja a farsang farka, amit sok helyen, főleg latin nyelvterületeken karneválnak hívnak. A karnevál szó a latin carnevale kifejezésből ered, melynek jelentése búcsú a hústól. A farsang vasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három napon hagyományosan nagy mulatságok közepette elbúcsúztatják a telet. Ekkor rendezik meg a híres például a velencei vagy a riói karneválokat. Magyarországon is van a mohácsi busójárás. A farsang elnevezése bajor szóból származik. Húshagyó napot jelölő nap 1283-ban jelent meg írásos anyagban. Az egész ünnepi periódus jellemző ételek, meg minden, ami ezzel kapcsolatos, Magyarországra, meg Erdélybe a 15. században került be. A mulatság gyökerei viszont egészen 5000 évvel ezelőtti ókorba visszanyúlnak. Dionüszosz a bor és a mámor istenének egyik ünnepét, a kis Dionüssziát december-januárban tartották, ami éppen megegyezik a mai farsang időszakával. Az ünnepség állarcos felvonulásokból és táncos mulatságokból állt. Ilyenkor a rabszolgák is helyet foglalhattak az uralkodók asztalánál. Később a rómaiak átvették ezt a szokást, és ők a boristenük tiszteletére tartották meg a bakchanaliát. A Szaturnalia ideje alatt pedig a szolgák részek tivornyázás keretében ruhát cseréltek uraikkal. A Szaturnaliát egy egész hétig tartották. A szegényeket megvendégelték, a rabszolgák nyilvánosan megdobálhatták uraikat, igaz, hogy csak rózsaszirmokkal, és valószínűleg innen ered a ma is közkedvelt konfetti hintésnek a szokása. Az ókori ünnepek mellett a kelta kultúra az Imbolcot és a germán Freja istennő köszöntését is tekinthetjük a farsangi szokáskör ősének. A középkorban Európa több országában emlékezetes és visszatérő eseményé vált a farsangi felvonulás. 1994 óta vannak erről írásos emlékek, akkor jelent meg a velencei karnevál. A maszkkészítőknek már a középkorban saját alcsoportjuk volt a velencei festők és azok céhein belül. Európa több országába eljutottak az itt készült maszkok, például Mátyás király korában még Magyarországra is innen hozatták az állarcokat és a ruhákat a reneszánsz bálokhoz. A magyar hagyományok értelmében a farsang a párválasztás időszaka is volt. Továbbá házasságkötési és menyegzői szezonnak is számított, hiszen az ezt követő nagybőjt alatt tilos volt lakodalmat tartani. Jellemzőek a táncos mulatságok, nálunk Székelyföldön a fonók voltak annak idején nagyon-nagyon emlékezetesek, és ezek mind-mind segítették a párkeresést. Általában falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonai közvetítésével bokrétát küldtek a kiszemelt legénynek, aki farsangvasárnapkor azt nyilvánosan színvallásként a kalapjára tűzte. a báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt. A párválasztás mellett ez a télűzés és a tavasz köszöntés időszakának is tekinthetjük. A télűzés jellegzetes szimbóluma és néhány magyar tájegységen még ma is élő szokás, kisebb-nagyobb bábégetés, február végén tavasz közelettével a gyerekek által készített, a telet gonoszt jelképező szalmabáb, télűző rigmusok kíséretében történő elégetése. Mivel a farsangot a nagybőti időszak követi, melyet a hús és az alkohol elhagyása jellemez, ezért a farsangi mulatságok velejárója a zsíros és fűszeres húsételek, alkoholos italok fogyasztása. Jellemző ételek a farsangi részeges csirke, a konyakos kacsa sült, desszertként pedig elmaradhatatlan a farsangi fánk. Ennek legkedveltebb fajtája most is a lekváros vagy a cukros fánk. A fánk eredetére vonatkozóan többféle történet ismert. Egyik az ilyen párizsi bárra vezethető vissza, amikor az áruhába táncoló Marie Antoinette megízlelte a mézles kalácsosok által készített egyszerű paraszti fánkot, majd megvette a mézes kalácsos egész kosarát. Elmondatta a receptet is. Megtanította rá a cukrászát, és a fánk a francia királyi udvar ünnepi fogása lett. Van egy másik forrás is, miszerint a fánk története Bécsben kezdődött, amikor egy Krafen nevű pék meghalt. A felesége vette át a pékség vezetését. Egy napon a kenyér nem készült el idejében, a vásárlók egyre türelmetlenebbek lettek. A pékné is kijött a sodrából, és egy darab kenyértésztát valakinek a fejéhez akart dobni, a célt eltévesztette, a tészta a kályhán lévő forró zsírral teli lábasba pottyant, és egy pár perc alatt illatos aranybarnára sült. A farsangi étkezéshez kapcsolódó, Európa szerte elterjedt dramatikus játék a Cibere Vajda és a Koncz király harca. A Cibere Vajda neve a bőti ételt, a ciberét jelképezi. Koncz király pedig a húsos, zsíros fogásokat. Vízkeresztkor és húshagyókedden ezek megküzdenek egymással. Első esetben Koncz király, másodízben pedig Cibere Vajda nyerte meg a párviadalt. Farsangi szokások keretében szalmabábokkal is eljátszották ezt a tréfás küzdelmet. A farsangi időszak utolsó három napját a farsang farkának nevezik. Ezek a felszabadult mókázás igazi napjai. Felkötjük a farsang farkát, mondták régebben az idősebbek, ha farsang idején meglátogatták a rokonokat, barátokat, ismerősöket, vagy szórakozni mentek. Régi hagyománya van ennek Székelyföldön, amikor jó nagy farsangi mulatságokat tartottak, és volt egy asszonyfarsang is, amikor az asszonyok mentek el egymáshoz, kötőztek, fontak, mind valamilyen kézimunkát végeztek. És ilyenkor a lányok, vagy az asszonyok férfi ruhába is bújtak, és akár férfi módjára mulattak egész nap. A farsangi ünnepek lezárása a húshagyókedd. Ahogy az az elnevezés is utal rá, ez az utolsó nap, amikor még lehet húsételeket fogyasztani. Ez a nap egyben a tél és farsang temetés ideje, amikor elégetik jelképesen a tél koporsóját, vagy a gyerekek által készített kiszebábot, majd éjfélig tartó táncos zenés mulatságot tartottak. Hamvazó szerda, már a nagybőjt első napja, mely húsvét előtt 40. napra esik. A száraz szerdaként, vagy bőjtfogó szerdaként is emlegetett ünnep a II. Vatikáni zsinat óta számít szigorú bőti napnak. Ekkor háromszor szabad étkezni, és csak egyszer jól lakni. Ezt követi majd a torkos csütörtök, a farsang és főként húshagyó keddi mulatságok utáni engedményeként el szabad fogyasztani azt a maradékot, ami keddről megmaradt, s még egyszer jól lehet lakni a bőjtölés megkezdése előtt. Székelyföldön nagyon ismert a farsangi népszokások, farsangvasárnap, megrendezett nagy bálok, nagyon szeretem azokat a hagyományőrző falvakat, ahol a farsangi bál népviseletbe történik, és nem báli ruhákba vonulnak fel, hanem mindenki székely ruhába, és hagyományos kőtes tészta, illetve disznókötségeket fogyasztanak húshagyókedden. Lényeg az, hogy húshagyóked éjféljekor bezárják a farsangot. Onnantól kezdődik majd egy csendes, bőjtös várakozás. Hát, kedves rádió hallgatók, nagyjából ennyi fért bele a mai műsorunkba. Én kívánok mindenkinek áldott vidám farsangi napokat, finom foszlós kalácsokat, finom fánkokat, érezzék jól magukat, ünnepeljék az életet. A mikrofonnál Tonko Ágnes voltam, technikai munkatársam József Ferenc volt, dicsértessék a Jézus Krisztus!